Köszöntöm ismét a hallgatókat. A mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Műsorunk második részében Plecser Tamással, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjével beszélgetek a MOL ma megjelent harmadik negyedévi gyors jelentéséről. Itt is van a telefonvonalban Plecser Tamás. Szia Tamás, köszöntelek.
Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mivel magyarázható, hogy a tisztított EBITDA csak nem 100 millió dollárral lett nagyobb a harmadik negyedévben, mint amennyit az elemzők vártak? Te is körülbelül úgy kalkuláltál, ahogy a többi elemző?
Hát az én várakozásom az még egyébként ennél egy picivel még lejjebb is volt, tehát nekünk is egy alapvetően meglepetést okozott pozitív értelemben a MOL gyors jelentése. Itt a fő okot én abban látom, hogy a cég finomítási tevékenységének a nyeresége jóval magasabb lett, mint amire számítani lehetett. A harmadik negyed év során rendkívül magasak voltak az úgynevezett dízel árések, tehát ugye ez a dízel és a nyersolaj közötti árkülönbség, ez pedig egy olyan rekordnyereséget hozott, ami tulajdonképpen ilyen módon meglepte a piacot.
Egyébként ez összefügg azzal is, hogy a dízel kínálat meglehetősen szűk volt, tehát ugye nyilván, ha a kínálat kicsi, akkor árat lehet emelni.
Alapvetően igen, illetve én azt látom, hogy a harmadik negyed év során a dízelből tulajdonképpen a világ teljes egészében egy túlkereslet volt. Ez látszott azon is, hogy a készletek folyamatosan csökkentek. Azóta ez a tendencia különben megfordult, tehát októberben már a dízelkészletek nőni tudtak, és most novemberre úgy tűnik, hogy azért kezd visszaállni az a szezonális mennyiség, ami általában jellemző. De így a harmadik negyed év során, különösen július-augusztusban rendkívül erős volt a dízel iránti igény a világban.
Na jó, akkor nézzük meg, hogy miből állt össze az a profit, amit a MOL összehozott a harmadik negyedében. Ugye hát újra beszerzési áraknál, ugye ez ilyen 976 millió dollár, de azt hiszem, hogy általában mi nem úgy számolunk, hanem inkább adózott eredményt szoktuk nézni. Melyik a jobb áttekintésre lehetőséget adó eredmény?
Általában elemzőként mi mind a két számot megnézzük, de talán a működésre jobban képet mutató úgynevezett tisztított EBITDA szám az, ami a leginkább fontos mutató. Ugye ebben a MOL, ha forintban nézzük, akkor 344,5 milliárd forint nyerességet ért el, ez az a bizonyos 967 millió dollár.
976, bocsánat.
976 elnézést, 976 millió dollár, tehát gyakorlatilag a cég ebben az időszakban adózás, kamatfizetés és amortizáció előtt tisztított alapon ilyen nyereséget tudott felmutatni. Egyébként ez meghaladta a piaci várakozást, az olyan 312 milliárd forint volt, tehát azt lehet mondani, hogy valóban egy olyan közel 10%-kal jobb lett a várakozáshoz képest a MOL-nak ez a tisztított EBITDA nyereségmutatója.
Na jó, akkor nézzük meg először az úgynevezett upstream tevékenységet, ugye ez a feltárás, kitermelés, mi van még ebben benne?
De gyakorlatilag a kitermelés, illetve a szénhidrogének kutatása és termelése van ebbe az üzletágba. Egyébként ez gyengébb lett valamivel, mint a várt. Itt, ha itt a forintban nézzük a számokat, itt 69,5 milliárd forint lett ez a bizonyos tisztított EBITDA mutató. Itt a piac 86 milliárd forintos eredményt várt. Talán azért lett egyébként ez gyengébb, mert mind a szénhidrogén kitermelés mennyisége, mind a realizált árak valamelyest egy fokkal alacsonyabbak lettek, mint amire a piac számított. Ez hozta össze ez a némileg gyengébb eredményt.
Nem hallani mostanában új olajmező vásárlásról, vagy olajmező koncesszió megszerzéséről, vagy csak én vagyok figyelmetlen?
Nem, én is azt látom, hogy egyelőre a MOL inkább azt próbálja elérni a mostani stratégia alapján, hogy a meglevő mezőket termeli le, és ezekből a mezőkből próbálja fenntartani a termelését. Körülbelül olyan 90 ezer hordó egyenértékes a cégnek a napi teljesítménye, ezt a szintet próbálja tartani.
Azért is tettem fel ezt a kérdést, mert azért úgy tűnik, ugye, hogy az Ural típusú orosz olaj vásárlásánál hát vannak kockázatok. Tehát logikus lenne, hogy megpróbálna más forrásból beszerezni, esetleg hát nem a világpiacról, hanem saját maga megpróbálna olajat kitermelni.
Most stratégiája inkább arra irányul, hogy ezt a meglévő termelést próbálja fenntartani. Én azt gondolom egyébként, hogy előbb-utóbb nyilvánvalóan szüksége lesz újabb akvizíciókra, már csak azért is, mert azért a meglevő mezők előbb-utóbb kimerülnek, tehát én nem hiszem, hogy fel lehet tartani például a mostani termelést egyszerűen simán geológiai okok miatt, tehát elfogynak gyakorlatilag ezek a készletek. Tehát én azt hiszem, hogy egy-két éven belül a MOL-nak el kell gondolkodnia azon, hogy milyen országban és milyen kőolaj vagy földgázmezők iránt érdeklődik.
Egyébként a MOL a magasabb olajárban érdekelt? Azért is kérdezem ezt, mert korábban, mikor itt beszélgettünk, akkor szóba került kettőnk között, hogy egy háromszámjegyű olajár sem elképzelhetetlen. Hát ehhez képest most azért a VTI 80 dollár alatt van. Tehát most úgy látod, hogy távolabb került egyébként a 100 dolláros olajártól a nemzetközi piac, vagy a nemzetközi olajár?
Igen, az utóbbi egy-két hónapban egyre sokasodnak azok a jelek, amelyek azt mutatják, hogy a nagy fogyasztói központok, tehát Észak-Amerika, Ázsia, Európa, ezeknél mind-mind gazdasági lassulás van. Én azt látom, hogy a magas 5%-ot közelítő hosszú távú amerikai kamatok, azok nagy mértékben befékezik a világgazdaságot, ez pedig ugye kihat az olajkeresletre is, és ez a csökkenő olajkereslet az, ami egyébként visszaveti a szénhidrogéneknek az árát. De válaszolva a kérdésedre, a MOL-nál nem teljesen egyértelmű azt, hogy a magas olajár jó. Ugye eznek az üzletágnak, amit az előbb említettünk, a kutatástermelésnek egyértelműen jobb a magas szénhidrogénál, viszont a MOL közel négyszer annyi kőolajat finomít, mint amennyit megtermel, és a kőolajfinomításnál pedig egy nagyon magas kőolajár az nem szokott jót tenni, hiszen emeli ugye az alapanyagnak a költségét, amit nem biztos, hogy feltétlenül a cég tovább tud hárítani a finomított termékekben a vevői felé. Tehát én azt hiszem, hogy nekik inkább egy stabil, mondjuk egy 60-70-80 dolláros olajár környezet, egy kedvezőbb környezet, egy kedvezőbb külső tényező, mint egy nagyon volatilis és nagyon magas kőolaját.
Egyébként ugye ez az olajfeldolgozás, ami a harmadik negyed évben is hát jelentős mennyiségű profitot hozott, és ugye az elemzői várakozásnál majdnem 13%-kal nagyobbat, és ez az a tétel, vagy ez az a terület, ahol nagyot homorítottam, hogy így fogalmazzak.
Igen, ez pontosan így van. Ugye, ha megnézzük ezt a bizonyos tisztított CCS alapú EBITDA-t, ennek közel a felét tulajdonképpen ez a úgynevezett feldolgozás kereskedelmi üzleták hozta. Itt, hogy már nem említettem azt, hogy nagyon erősek voltak a dízel, illetve a benzinárések is. Ami gyengébb volt egyébként ebben a szegmensben, az a petrolkémia, ahol a cég tulajdonképpen veszteséget szenvedett ebbe a negyedév során, de ez bőven tudta kompenzálni a kiváló finomítói nyereség.
A harmadik tétel ugye, ami a MOL struktúrájában látható, ugye ez a fogyasztói szolgáltatások. Itt is azért egy komoly túlteljesítés, ez az elemzői várakozásoknál nagyobb eredményt hozott a MOL. Ezt mivel magyarázod?
Igen, ez a szegmens is kifejezetten jó számokat hozott most ebben a negyedévben. Tulajdonképpen a cég visszatért arra a korábbi pályára, ami mondjuk 2020 előtt jellemző volt. Ugye a Covid, majd ugye a 2021 végén az árbefagyasztás jelentősen megbolygatta ezt a képet. Most azt úgy néz ki, hogy a cég tulajdonképpen visszatért arra a növekedési útra, ami már korábban is rajta volt. Két tényező komoly szerepet játszott. Egyrészt volumenben is jóval többet tudott eladni a MOL, mint a tavalyi évben. Ez részben köszönhető a lengyelországi, illetve a szlovéniai akvizíciónak. Itt ugye két kúthálózatot vásárolt a MOL csoport. Másrészt nagyon örvendetes hír volt számukra az, hogy mind a finomított termék, mind az úgynevezett nem üzemanyag termékek árése javulni tudott. Úgy tűnik számukra egyébként, hogy a vevők nagyon szeretik például ezt a MOL Fresh Corner kiszolgálást, ezt a fajta kiskereskedelmi formát, hiszen láthatóan egyre több kávé, egyre több szendvics és egyéb termék fogy, ami komolyan növeli a cég nyereségét.
Van azonban egy olyan tétel ugye a MOL gazdálkodásában, amit hát egyszerűen adótehernek nevezünk, és annak ellenére, hogy az ársapkát kivezették, a tulajtársaság adóterhei mégsem csökkentek. Valahogy ugye első ránézésre ezt az ember nehezen érti. Próbáljuk megmagyarázni.
Ez egy nagyon komplex terület, ugyanis a MOL-t nagyon sok oldalról adóztatják, elsősorban a magyar állam. Ugye a cég mostani negyedéves gyorsjelentéséből is kiderült, hogy bőven 1 milliárd dollár fölött volt az a különadó mennyiség, amelyet a vállalat az első 3/4 év során fizetett a magyar állam irányába. Vannak olyan tételek, amelyek szerencsére javulni, illetve csökkenni fognak. Volt például egy külön megállapodás a MOL és a kormány között, amelynek értelmében szeptember 1-től az úgynevezett extra bányajáradék, tehát a megnövelt bányajáradéknak a mértéke jelentősen csökkenni fog, ha a cég tartani tudja a mostani hazai kőolaj és szénhidrogén termelését. Na most ez önmagában éves szinten egy olyan 300 millió dolláros csökkenés jelenthet a MOL számára ebben az adóban. A cég egyébként a teljes 16 havi időszakra, és az a megállapodás 2024 végéig szól a magyar állammal, tehát a teljes 16 hónapra kb. 400-450 millió dollár megtakarításra számít ebből a megegyezésből. Látható azonban így is, hogy nagyon sok adótétel érinti a céget. Ugye fizeti a vállalat az Ural Brand különbségre egy nagyon komoly 95%-os adót 7,5 dollár per hordós szint fölött. Fizet a cég 4,1%-os kiskereskedelmi különadót. Idén bejött a CO2 adó, ami szintén sújtja a vállalatot. Hát ezek talán a legfontosabbak. Biztos, hogy még egy-két tétel van, amit nem lehet, hogy most kihagytam, de ez a legfontosabb.
Jó, de azért említetted a CO2-t, azaz a gázárat. Azért a gázárak a tavalyihoz képest jelentősen csökkentek. Mit jelent a MOL-nál, hogy a beszerzési gázár is csökkent? Hát ugye egyelőre a fogyasztók nem nagyon érzik ezt a gázár csökkentést, a nagyobb vállalatok persze igen, de a fogyasztók egyelőre nem érzik. A gázáron jelent nyeressége van a MOL-on, vagy inkább egy kis vesztessége?
Hát, hogy a gáz az több oldalról érinti a MOL-t, egyrészt kitermelési oldalról érinti, hiszen a maga a cég ugye földgáz termel, és ugye ez a kutatás termelési üzletágnak a nyereségét növeli. Másrészt a vállalat foglalkozik földgáz kereskedelemmel, ez pedig a gázüzletág nyereségét javítja. A gázüzletág nyeresége egyébként többé-kevésbé megegyezett a várakozással. Ez egy ilyen 20-25 milliárd forint körüli tétel szokott negyedévenként lenni, és most is ebben a negyedévben gyakorlatilag 26,1 milliárd forint volt, tehát megegyezik ezt tulajdonképpen a várakozással. Maga a cég ugye gázkereskedelemmel már nem foglalkozik, régebben volt ez az üzletág a MOL csoporton belül, de ugye az átkerült a magyar államhoz. Tehát ezek a legfontosabb tényezők, amelyek a földgáz üzletágban érintik a MOL-t.
Jó, akkor nézzük meg a MOL-t, mint részvényt. Úgy tűnik, hogy a MOL részvénye olcsónak számít, ugye, hogyha a környező országok olajvállalataihoz, illetve hát a nagyobb olajvállalataihoz nézzük. Ezen az áron ugye most azért 2800-2900-as áron forog Magyarországon. Továbbra is úgy gondolod, hogy olcsó a MOL?
Azt gondolom, hogy az árazásban nem számít valóban drágának ez a részvény. A kilátásokkal kapcsolatban azonban én egy kicsit szkeptikus vagyok. Egyrészt ugye már említettem az interjú során, hogy az utóbbi egy-két hónapban jelentős romlás látszik a világ kőolaj és földgáz iparágában. Ez érinti ugye a kitermelést is, és érinti a feldolgozási üzletágakat is. Tehát ilyen értelemben a MOL kilátásai is, én azt látom, hogy kezdenek romlani. Másik oldalról azért ez a jelentős külön adóztatás, ami megvan, bár ugye a cég kötött most külön alkut a magyar állammal, de én azt hiszem, hogy ez a tényező, ez sajnos hosszabb távon is velünk maradhat, ami pedig jelentősen rontja a cégnek egyébként kiváló nyereségességét. Tehát ez a két tényező együtt én velem azt mondatja, hogy én egyelőre nem igazán javaslom ezeknek a részvényeknek most a vételét.
Igen, bocsánat, hogy közbevágtam, mondd csak.
Nyilván, ha változik a kép, akkor a mi megítélésünk is módosulhat.
A MOL adóztatása egyébként a konkurensekhez képest nagyobb, azaz több adót fizet, természetesen bevétel arányosan, mint a többiek, mint a környező országbeliek, vagy körülbelül az adóztatási szintje hasonló, mint a nagyobb olajtársaságoknak, akár a lengyelnek, akár az osztráknak, ugye, akár más európai cégeknek.
A MOL egyértelműen sokkal több adót fizet, mint bárki más itt a régióban.
Nem abszolút összegbe gondolom.
Nem, ez a teljes tevékenység nyereségehez képest. Ugye itt nem is a vállalati nyereségadó mértéke a jelentős, az nem különbözik jelentősen mondjuk az osztrák vagy a lengyel mértéktől, hanem ez a rengeteg különadó, amit a társaság befizet. Tehát ezt, hogyha hozzávetjük mondjuk a különadókat megelőző nyereségi szinthez, azt lehet mondani, hogy az adózási szintje a MOL-nak gyakorlatilag többszörös annak az értéknek, amit mondjuk a lengyel PKM vagy az osztrák OMV fizet. Talán egy országban, ahol hasonló egy picit a helyzet, de ott is kisebb mértékű az adó, illetve a szabályozáson keresztül különböző előnyökhöz azért jutottak a cégek, ez mondjuk a román piac. Tehát ott látszik az, hogy még a költségvetési helyzet miatt jelentős különadók voltak, illetve ott például a gázárakat szabályozta az állam, tehát gyakorlatilag azt a gázárat, amennyire eladhatják az ottani szereplők, a Romgáz, illetve az OMV Petrom ezt a terméket a lakosság felé. Tehát itt van még egy jelentősebb állami beavatkozás, de talán az sem olyan mértékű, mint amit most a magyar állam, a magyar állam a MOL-t sújtja.
A közeljövő szabályozási szempontból hogy néz ki? Hát ugye azt már tudjuk, hogy január 1-től jövedéki adóemelés lesz a benzinen. Nem tudom, hogy más szabályozási aktus, szabályozási tétel van-e a programban, illetve hát látható-e, és ha igen, akkor ennek milyen hatása lehet a MOL gazdálkodására?
Egy változás látszik még, hogy a jövő évtől kezdve ez a bizonyos kiskereskedelmi különadó, ami jelenleg 4,1%, és jövőre 4,5%-ra nőne. Most úgy tűnik, hogy a MOL esetében csak 3% lesz, ugyanis a kormány változtatott a kiskereskedelmi üzemanyagokat forgalmazó cégek különadóján, és ezt a 3%-os mértéket határozta meg. Igaz, hogy gyakorlatilag a korábbi sávos rendszert részben módosította a kormány is, jóval nagyobb tömegben fizetik majd meg a benzinkutak ezt a 3%-os adót. Én úgy tudom egyébként, hogy a kiskereskedelmi kutasok, főleg a kiskutasok, tehát akik nem tartoznak valamelyik hálózathoz, nagymértékben tiltakoznak is a szabályozás ellen, hiszen korábban ők jóval alacsonyabb kiskereskedelmi különadót fizettek, most pedig gyakorlatilag szinte mindannyiuk átkerül ebbe a 3%-os sávba, tehát az az enyhe versenyelőny, ami nekik megvolt mondjuk a nagyokkal szemben, az gyakorlatilag eltűnik majd január 1-től.
Még egy fontos kérdés, Európai Uniós kötelezettség a jövedéki adóemelése?
Igen, tehát ez valóban 3 éve már Magyarország alacsonyabb jövedéki adót szabott ki, mint az Európai Uniós minimum. Tehát valóban ebben az esetben most már lépnünk kellett. Úgy tűnik, hogy több derogációt, több halasztást nem kaptunk az Európai Uniótól. Nyilván a lépésnek azért van egy olyan oldala is, hogy azért a magyar költségvetés jelentős hiányjal küzd. A jövedéki adó, különösen az üzemanyagoknak a jövedéki adója, az pedig egy nagyon fontos és könnyen beszedhető és jól tervezhető tétel. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy azért a magyar kormány is úgy érezte, hogy nem csak az EU-nak szeretne megfelelni, de valószínűleg a koffert is fel kéne tölteni, ennek pedig ez egy nagyon jó módja volt. Hadd mondjak még egy érdekes dolgot, amit most a héten fedeztem fel. A magyar kiskereskedelmi költések 18%-a az a benzinkutaknál történik. Engem mondjuk megdöbbentett ez a szám. Ez azt jelenti, hogy mi azért nagyon sokat költünk üzemanyagra.
És az ott lévő vásárlásra, hogy korábban.
És a vásárlásra is, igen. Tehát 18%, az gyakorlatilag majdnem minden ötödik magyar elköltött, kiskereskedelembe elköltött forint az üzemanyag kereskedőknél landó.
Köszönöm a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Ballai Tamás és Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónknak.